Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország megvédte magát, jelentette ki a miniszterelnök az árvízzel kapcsolatban a TV2 műsorában. Orbán Viktor azt mondta, eddig 5 nagy áradás idején volt kormányfő, de most először fordult elő, hogy vésztározót kellett nyitni a Lajtán. Még van járőrözés készenlét, de már nem lesz baj, tette hozzá. Jelezte, a Dunai árvíz mindig a Budapest feletti szakaszon a legnehezebb, ugyanakkor azt is mondta, itt sikeresebb volt a védekezés, mint a környező országokban, ennek az oka, hogy jobb az árvízvédelmi rendszer, nem bürokratikus alapon működik. A nemzetközi közösségnek meg kell előznie a közel-keleti válság további eszkalációját, ez ugyanis igen súlyos kihatással lenne a világbiztonságára, szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. A libanoni emberek nem tehetnek arról a válságról, amely kialakult, így nagyon remélem, hogy nem kell majd szenvedniük emiatt, mondta Szijjártó Péter. Rámutatott, a magyar kormány szoros kapcsolatban áll a libanoni keresztény közösséggel. Magyarország és Kambodzsa megállapodott a nagykövetségek kölcsönös megnyitásáról, Üzbegisztánnal pedig diplomáciai képzési együttműködési szerződést fogunk aláírni. Honduras is belép a magyar ösztöndíjprogramba, tehát onnan is jöhetnek majd diákok az itteni egyetemekre. Valamint üdvözölte Szijjártó Péter, hogy Kuba érdekelt a magyar vízügyi technológiákban. Komoly eszkalációs kockázatot jelentene Ukrajna azon követelése, hogy a szövetségesek által szállított fegyvereket mélységi csapásmérése is felhasználhassák Oroszország területén, jelentette ki a tárcavezető. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök friss nyilatkozatára reagált. Leszögezte, az elmúlt közel 1000 nap, amióta a háború zajlik, bizonyította, hogy a konfliktusnak a harctéren nincs megoldása, és a fegyverszállítások pusztán az áldozatok számának emelkedéséhez vezettek, nem hozták közelebb a békét, sőt az még távolabbra került. Aláírták a megállapodást Magyarország és Csád között a 200 millió euró értékű kötött segélyhitelprogramról, amellyel nem csak a hazai cégek járnak majd jól, hanem az afrikai emberek is, jelentette be a tárcavezető. Hangsúlyozta, az Európai Unióba irányuló illegális migrációt nem lehet megállítani a Száhel térséggel való együttműködés nélkül. Ismét lecsapott a keresztény ellenes erőszak Burkina Faso-ban, közölt az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár a Facebookon. A friss beszámolók szerint a Száhel övezetbeli országban dzsihadisták az eddigi legsúlyosabb vérengzésüket hajtották végre, írta Azbejtrisztán. A kétnapos gyilkosság sorozatban legalább 400 ártatlan civil életét oltották ki, a sebesültek és otthonaikból elűzöttek számát megbecsülni sem lehet. A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamat mértékét a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, az irányadó ráta új mértéke 6,5%. Az infláció visszatért 4% alá, és Amerikában is elkezdődött a kamatcsökkentés, a lépést ezek tették lehetővé az elemzők szerint. A Magyar Nemzeti Bank enyhén csökkentette idei inflációs prognózisát, a júniusban várt 3-4,5%-os sávról 3,5-3,9%-ra módosította, míg a GDP növekedési előrejelzését 2-3%-ról 1-1,8%-ra rontotta legfrissebb szeptemberi inflációs jelentésében. Elkészült a Nemzeti Népegészségügyi Stratégia, amely az elkövetkező 10 évre határozza meg a fő célokat, tennivalókat, beavatkozási pontokat, valamint az eredmények követését, mondta el a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Takács Péter hozzátette, a dokumentum a prevenciós szemléletet helyezi előtérbe, de a korai betegségfelismerés is hangsúlyt kap a következő időszakban. A kormány célja, hogy növekedjen a magyar emberek egészségben eltöltött éveinek száma. A magyar csapat kiválóan teljesített a szakmák világbajnokságán, a World Skills versenyen Lyonban, mondta el a kulturális és innovációs miniszter a verseny magyar záróünnepségén. Hankó Balázs ismertette, a magyar csapat az EB-n ezüstérmet, most pedig a VB-n 10. helyet szerzett. Versenyzőink 1+1 aranyérmet, 2 bronzérmet, 12 szakmában kiválósági érmet hoztak el. Közel 3000 gyermek vesz részt idén az erdélyi szorványiskolákban zajló délutáni oktatási programban, amely hétfőn kezdődött el 13 megye és Bukarest 64 tanintézetében, közölt az MT-vel a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A magyar kormány finanszírozásával megvalósuló foglalkozások 190 pedagógus közreműködésével zajlanak. Végül az időjárásról. Kezdetben felhősebb, később aztán majd derültebb lesz az ég, több-kevesebb napsütéssel, szorványosan előfordul záporeső, zivatar, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, és napközben is csupán 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 31. országos találkozóján Budapesten 2023-ban a szellemi harcról tartott előadást Klára nővér és Szabó József atya. Műsorunkban Klára nővér az igazság titkáról és a felszabadító erejéről beszél. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Úgy szólunk hozzátok, mint őrállókhoz, nem mint tömeghez. Nem elvegyülsz a többiek között, hanem egészen fontos, hogy az Úr szemében őrálló lehetsz. Mit várnak egy őrállótól? Legyen álhatatos, megbízható, elkötelezett. Engedelmes, szolgálatkész, bátor. A bátor nem azt jelenti, hogy nem félsz, hanem hogy meghaladod a félelmet. Szemfüles, józan, megfontolt, tisztán látó, igazmondó. Legyen álló képessége és ellenálló képessége, hogy helyt állhasson a helytállás. Az őrállásnál nagyon fontos, hogy éberen tudjon virrasztani, sokat beszél erről Jézus, és megkülönböztetni. Összefoglalva, legyen jól, legyen egészséges, kiegészülve az Úrral, hogy nehogy magára menjen el az összes energiája neki és másoknak, az ő lelki háztartására. Mi is ez a helytállás? Hadd világítsuk meg most egy kicsit Márta és Mária történetével, ez egy lehetséges magyarázat. Minden rendben volt, az elején még mindenki a helyén volt, Jézus is, Mária is, Márta is. Választották azt a jó részt, ami rájuk esett. Amíg Márta ki nem kelt magából, ki nem jött a sodrából, és helytelenül kezdett viselkedni. A helytállás megszűnt, kilépett, és kiosztotta az Urat, és rajta keresztül a nővérét. Mindezt önsajnálatból, mert összehasonlította magát, hogy ő rosszul járt. És akkor szólal csak meg Jézus, nem az elején. Hogy miért hadonászol a főzőkanállal, nem akarnál ideülni a másik lábamhoz? Nem ez volt Jézus problémája. Mindenki elégedett volt. Hanem akkor, amikor ő kikel magából, és akkor megszólal, hogy sok mindennel törődsz téged, sok minden nyugtalanít, de csak egy a szükséges. És ez az egy érthető úgy is, hogy ez az egy az Isten jelenléte, akinek a szolgálatában vagyok. Akiért teszem azt, amit itt és most teszek. De úgy is érthetem, hogy az az egy, amit épp most teszek. Azt én igazán választom. Hányszor van az, hogy munkában, vagy otthon, vagy bárhol valakivel beszélgetve, az a kísértésünk, hogy máshol akarunk lenni, vagy tényleg máshol is vagyunk gondolatban. Egy a szükséges. Ahová őrállóként állítottak, azt választom. Ugye semmi kétség, hogy Jézus harcmodora a leghatékonyabb. Jézus szerint nem kívül van az ellenség. Belülről az ember szívéből jön elő minden rossz szándék. A szív a középpont, a Biblia nyelvén ez a lényeg az identitással nagyon összefügg. Csak ha nagyon biztos vagyok abban, hogy szeretve vagyok, akkor tudok a csatatéren, az igazin küzdeni. Marad szabad elektronom a tényleges szellemi harcra. Arra, hogy leleplezzem az önzésemet, és nehogy elcsüggesszen a vádló. Az igazság maga Isten, Jézus, igazság lelk a Szentlélek, és az az örömhír, hogy ő abszolút győztes. Egy ilyen pici zászlót hoztam, Jézus a győztes, tényleg a győztes csapatban vagyunk. Az az örömhír, hogy itt és most abszolút jó. Ez nem egy kis nővér naivitása szombat délután, hanem ez kozmikus. Ez a Szent Háromság miatt van így. Az Atya jónak teremtett, ez ma is érvényben van, ezt a kisember nem tudja elszúrni. A Fiú jóvá váltott, a Szentlélek pedig jóvá szentel. Ez mindig együtt van. Tehát ezt hinni, hogy itt és most abszolút jó, ez a kiegyensúlyozottság, az álhatatosságnak az igazi talaja. Minden emberre igaz, még a legdeviánsabbra is, hogy a semmiből kihívott, isteni tenyéren fenntartott, ingyen élő potyautas, azok vagyunk, előléptetve színarany királyi gyermekké, arccal az örök élet a mindenfelé. Ez az örömhír. Az öröm, mint a beolajozott birkózó, segít, hogy kicsusszunk az ellenség kezéből. Ne szomorkodjatok, az Úrban való öröm a ti erősségetek, mondja már Nehemiás. Michelangelo szerint a szobor már benne van a márványtömbben, a művész csak a felesleget fejti le róla. Ez a felesleg az önzés, az egoizmus visszatérő motivumok, felfújt hólyag. Sokan fújják, nem csak mi magunk, gyerekkortól jó szándékkal is. Igazából ezt lehet még nagyobbra is. Az a lényeg, hogy eltakarja az igazi énünket. Tehát az a lényeg, hogy nem látszik igazán ez a királyi gyermek. Ez a színarany királyi. Elé megy a szívnek, és nagyon sokszor, ahogy ma már hallottuk, a tulajdonképpeni bűn az, hogy ezzel azonosulok, és a színarany királyi gyermeket, akit csak tisztítani lehet, de tönkretenni nem. Nem lehet neki ártani, azt elfelejtem. Elárnyékolja a lufi, a felfújt hólyag, az egoizmus, a narcisztikus én, az óember, a hamis én, vagy ál én, elárnyékolja az igazit. Ha ezzel azonosítom magam, akkor ez a legnagyobb hazugság, amit befogadtam. Ebből nagyon sok gond van, és még szerénységnek is tűnik, még alázatnak is tűnik, legalább van önismeretem, ez nem önismeret. Tehát amikor az egóval azonosítom magam, az hazugság a köbön. Az önismeret 20-szor. Először az, hogy Isten végtelenül szerelmes, szeretett gyereke vagyok arccal az örök élet felé. Ha ezután már jöhetnek a többi dolgok, hogy mi az egóm, mit tud csinálni, mire hajlok, akkor beszélhetünk már önismeretről. Hogy az egyházért, az egész világért, Magyarországért mi jó harcot tudjunk harcolni, ahhoz alapvetően jól kell lennünk. De ez nem a egoista felszínes jól lét, hogy legyen meg az én akaratom, mert figyeljük meg, hogy következetlenül, de a jót nagyon sokszor erre használjuk, ellentétben a kinyilatkoztatással, ahol a jó az Isten, az ő akarata, minden teremtménye, és ahogy mondtam, Jézus miatt az egész világ a megváltás révén, sőt a történelem is. Egyetlen rossz van, az az egoizmus, az a bűn. Jó lenne, ha erre használnánk igazából. Tehát, hogyha jól vagyunk, az azt jelenti, hogy Istenre rendezzük be az életünket, hogy benne vagyunk otthon. És a testünk az nem a lélek börtöne, hanem Szentlélek temploma. Ez egy óriási különbség. És nem ezzel van baj, amikor Szent Pál a testi emberről beszél. Nem a testeddel van baj. A test egész becsületesen tiltakozik a bűnnel szemben. Néha becsületesebben, mint a lelkiismeretünk. Utálja különben az egoizmust a testünk. Az egy nagyon nagy ajándék, a Szentlélek temploma. A testi ember az valójában torzult gondolkodásban tud megjelenni. Ha kényeztetem, ha mérgezem, ha túlterhelem, kábítom vagy pusztítom, ez mind a testi ember, az egoizmus, a lufi. Gyakran vagyunk agresszívek a testünkkel szemben. A helyes önszeretet pedig megkívánja, ahhoz, hogy egyáltalán tudjak szeretni mást, hogy szeressem ezt a kis embert, akivel állandóan együtt vagyok. Segíthet nekünk a jálicsi sorrend, én ennél bölcsebbet eddig még nem találtam. Azt mondja, ha beosztod az idődet, ugye helyt akarunk állni, őrállók szeretnénk lenni, akkor először pihenjél. Kivétel van, de az legyen kivétel. A második, hogy mozogj. Mi nem paraszti munkát végzünk általában, hogy ez benne lenne az életünkben. Harmadik az ima idő. Ahhoz, hogy szüntelen imádkozzunk, kell lehez tiszta idő is. Negyedik a kapcsolatépítés az emberekkel. Ötödik a munka, ez a misszió. Nem azért van a végén, mert legfeljebb lemarad, hanem azért van a végén, mert feltétele van, hogy tényleg misszió legyen. Az őrálló életében a megkülönböztetés az létkérdés. Hol a harcmező, ki az ellenség, mikor és hogy támad. Nem indulhatunk ki magunkból, hiába halljuk, hogy mindenki magából indul ki. Nekünk az a hitünk, Isten szavából indulunk ki, az ő ígéreteiből. Pont a mai napon van ez az ige, szombati napon, hogy magam leszek a tüzes fal körülötte, én leszek a dicsősége. És Jeremiástól a Zsoltár rész, Zsoltárként van így, hogy aki szétszórta Izraelt, össze is gyűjti, és őrzi miként nyáját a pásztor. Tehát az igazi őrálló, aki helyt áll, az az Isten. Ha ő velünk, ki ellenünk. Isten maga szabadít meg minket. Mózes azt mondja a népnek, ne féljetek, álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg benneteket ma az Úr. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Nekünk ez a legnehezebb különben, mert szeretünk látványosan csatározni, de ez a veszteg maradni, ez nem könnyű. A dicsőítés és a győzelem nagyon összefügg. Szent Mihály arkangyalnak, aki a sárkányt lerendezte, nagy harcos, és az, már a neve is Isten dicséret. Ki olyan, mint az Isten? Amikor Mózes kezei elfáradtak ebben az orante tartásban, imádó tartás, akkor Áron és Húr támogatták a kezét, és ez volt a győzelem útja. Mi a része a kicsi embernek? Ez a tartás. Az oroszlán rész mindig az Úr végzi. Jerikó falai is a hitáltal omlottak le, nem ágyúval. Hétszer körül járták, a hetedik napon plusz megint hétszer. Hét pap fújta az örvendetes esztendő hét harsonáját. Mivel járultunk hozzá a győzelemhez? A teljesség szimbólumaival, ez a hetes szám, és az a hetedik napon nagy győzelmi kiáltozással. Tehát ezzel nagyon nem dicsekedhetünk. A Bírák könyvében Gedeonnak szól az Úr. Túl sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midiánt. Különben még így fog dicsekedni. Saját kezem szabadított meg. Ugye ez a dicsekvés, ez a lufi. Én voltam. Most azért hirdesd ki a nép előtt, aki fél és retteg, szérjen vissza. Nagyon kevesen voltak a népből, mert több százezres túlerő, és 33 ezeren voltak csak, de végül 300 ember maradt. Most Gedeon három csoportra osztva adott a kezükbe egy üres korsót, nézzétek, kicsit bugyutának tűnik, ilyen gyermeteknek, meg gyagyának. Szerintem is itt a veszély, a kísértés, hogy nagyon okosnak akarunk tűnni. És Isten néha ezt kéri, hogy vállald a felsülést, az égést érte, mintha akkor is a gyagyának néznek, ahogy Jézust is sokszor. És akkor ott egy üres korsóval, fáklyákkal és harsonákkal álltak mindegyikük mozdulatlanul a maga helyén. Na ez a helytállás. Képzeld el, az hatalmas túlerővel szemben ott állsz korsó, fáklya és harsona. Hát, hogy mondjam, ez egy, hát nem mondható, hogy milyen fantasztikus harcosak vagyunk. Tehát ott veszteg maradni megint csak. És megzavarodott az egész tábor, miközben a 300 ember rendületlenül fújta a harsonákat. Ugyanis kardot bocsátott az Úr az egész táborra, és ők egymást ölték. Na, egy nagyon fontos rész, hogy az ellenséget nem az elnyomott igaz győzi le. Vesztének okozója mindig önmaga. A bűn mindig bumeráng. Bűn, bumeráng, bébé. Sok ige szól erről. Mondok egyet. Zsoltár, hetedik. Az én pajzsom az Isten, aki megszabadítja a tiszta szívűeket. Igaz bíró, aki minden nap büntethet. Kardját élesíti a gonosz, íját feszíti és céloz. Pedig őt találja el a csalód, a halálos fegyver. A tüzes nyilak, melyeket készít. Ha rossz akarat fogan meg benne, nyomorúságot hordoz, és csalódást szül. Vermetás jó mélyet, de maga esik a gödörbe. Ez a, aki másnak vermetás, maga esik bele, három helyen is van a Bibliában. Erőszakosság a saját fejére száll. Tehát ebből az derül ki, hogy nem mi vagyunk a szerencsétlen áldozatok, akikkel a gonosz nagyon elbánt, hanem a gonosz mindig magával bánni kell nagyon. Ez egy nagyon erős isteni igazságosság a történelemben. Tehát elég baj az neki. Nem kell még külön megpofozni. Hát bele van komponálva a visszaélés következményébe, hogy nagyon nagy baj az neki. Most légy szíves, nézz rá úgy az életedben azokkal, akikkel bármi módon ellenséges viszonyt érzel, csak érzelmileg esetleg, hogy egy kicsit olyan szemmel, hogy elég baj az neki. Tehát ha ő tényleg egoista volt, amit az Úr lát csak tisztán, az azt jelenti, hogy rajta van a kő, ő van a veremben, és beleállt a fegyver. Ha megbánta, megtért, akkor már nincs benne. De bajban az van, aki éppen egóban van. Jézus maga nem az ellenséget győzte le igazából, hanem magát, az ellenséges kedést. Azt mondja, hatalmat adtam nektek, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek. Nem fog ártani nektek semmi. Fontos, hogy ezt ne úgy olvassuk, egy ünnepélyes egy évben párszor úgy belegondolok picit, már ez is jó arány, hanem minden nap tudni, hogy nem árthat nekem semmi. Nem egy szirógatás az Úr részéről, hanem mindennek az alapja. Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. Gyermekeim, a hamis prófétákat, az Antikrisztus legyőztétek, mondja János az első levelében. Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Aki Istentől született, legyőzi a világot. A világ itt nem ez a gyönyörű teremtett világ, nem az emberek a csúnya, sötét világ, hanem a világ az Istentől elszakadt gondolkodásmód, az nem terület, hanem szellemi visszaélés. És ennek tud lenni e világ fejedelme, a gonosz lélek. Nekünk a harc igazából a hazugság ellen megy. És nézzük meg a fegyverzetünket. Az is kicsit, hát hogy mondjam, olyan életlennek tűnik, csak az e világ szemében. Mint a maga a kereszt. De a szelídség verhetetlen erejét és bölcsességét rejti. Az igazság öve, ez igazság, hitelesség, ma szó volt már róla, megigazulás vértje, sarú a béke evangéliumának hirdetésére, hit pajzsa, üdvösség sisakja és lélekkardja, az ige. Péter a kertben kardot ránt, még elején van a szelídség iskolájának. Mi is könnyen félreértjük, hogy hozott Jézus kardot. Ez a lélek kardja lesz, amit ők hozott, hogy szétválassza a jót, a rossztól, az egoizmust a színarany királyi gyermektől. Isten szava, teremtő szó. Ő maga a logosz, az értelem. Ezért sose tegyünk ilyet, hogy ó, ez csak szó, ó, ez csak agy, ó, ez csak fej, ó, ez csak elhatározás. Ne mondjunk ilyet, mert ez a legnagyobb kincsünk, ha valamit felismertünk. Isten fia, maga ige, maga szó. És egyáltalán nem mindegy, hogy én mit gondolok és mit mondok. Hogy a negatív hangokat, amik megjelennek az életünkben, felül kell írnunk. Nem maradhatunk meg abban, hogy csak mondogatjuk ezeket. Jó esetben észreveszünk, hogy ez zajlik bennünk. Az e világ azt mondja, hogy nem érezhetsz mindent, mert a kellemetlent azt tüntesd el, de rögtön. Viszont azt gondolsz, amit akarsz. Ezzel már meg is van a csapda. Isten azt mondja, hogy mindent érezhetsz, átmegyünk vele együtt, de nem gondolhatsz azt, amit akarsz, mert van, amit tönkre vág téged. És az ördögi kör az, hogy elzárja a kiutat. Hogyha nem érezheted, amit érzel, de bármit gondolhatsz, amiből származnak a nehéz érzések, akkor az azt jelenti, hogy beindult a spirál, és nincs kiút, már csak a drog, valamilyen fajta kábítás van. Most a hazugságokból egy kis illusztráció, ez nagyon pici lesz. Én Józsi atya mondja majd a negatív hangokat, ezt a egyházatyák negatív bebeszéléseknek mondták, ők nem sokat foglalkoztak ám az érzésekkel, ott a sivatagban meg. Tudták, hogy a gondolatokkal van gond. Tehát a szív tisztasága, az a gondolkodás tisztasága. Az Isten gondolatait átvenni, mert ő azt odaadta nekünk.
Tehát én vagyok a hazugság, hogy elején tiszta legyen. Nem vagyok jó.
Isten a saját képére jónak teremtett, ami elvehetetlen.
képtelen vagyok megtenni Isten akaratát.
Egyedül nem is, de ki van itt egyedül? Ha ő kihív, erőt is ad.
Elegem van, nem bírom. Nincs erőm végigcsinálni.
Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg, a maga teljességében.
Tele vagyok nehézséggel.
Istennel vagyok tele, és a jó hír örömével. A nehézség ehhez képest elenyésző.
Múltam, sérültségeim, hibáim akadályoznak az élet szentségben.
Isten mindent a javamra vált, és mindig új esélyt ad, ha bízom benne. Ezért most szabadságra küldöm a sirató asszonyaimat.
A fájdalmat érzek, az rossz.
A fájdalom, mint minden érzés, jó, csak nehéz.
Az eddigieket még csak-csak bírtam, de ami ezután jön...
Ez volt a piros. És most jön a zöld?
Köszönöm.
Nélkülem semmit sem tehettek. Tehát az eddigieket is csak az Úr erejéből bírtam. Aki lélegeztet, mindent megad.
Nem vagyok a helyemen, végleges elköteleződésemben, rosszul döntöttem.
Isten valódi szabadságot adott a választásra, beleállt teljes életnagyságban a helyzetemben, így áldássá teszi azt. Most másokról, ugye eddig magunkról voltak ilyen hiedelmek, hazugságok, most másokról lesz.
Meg kell felelnem az emberek elvárásainak.
Isten szabaddá tett mások elvárásaitól, még a magamétól is. Csak az nehezedik rám, amit magam veszek fel, le is tehetem.
Nem tudok jó szeretni, ezért miattam iszik, drogozik, megy tönkre X és Y személy.
Isten megadta, hogy benne és általa tudok szeretni. A másik felelősségét pedig nem veszem át, mert ezzel megtisztelem őt.
Ki vagyok szolgáltatva az embereknek? Egyes emberek utamban vannak.
Csak Isten jóságának vagyok kiszolgáltatva. Az emberek pedig úttá válnak életem kibontakozásában. Most a világról néhány hazugság.
Adottsága miatt nem élek teljes életet.
A megváltás miatt minden körülmény út az üdvösségre.
A valóság lehangoló.
A valóság felemelő. A hazugságaim a lehangolók. Istenben bízva csak azt veszíthetem el, amit szabad is.
Nincs időm, vagy kevés az időm, túl sok a teendőm.
Isten a saját idejét arra ajándékozza nekünk, hogy benne töltsem, neki szenteljem. Ha nem ad bilokációt, bizonyára azért, mert egyszerre csak egy helyen akar látni.
Itt a földön sohasem lehetünk boldogok.
Boldog vagyok Isten szerető és győztes jelenlétében. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van.
Nem kell tökéletesnek lenni, úgysem lehet tökéletes.
Volt már ma. Legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok. Nem e világ szerint persze, hanem benne maradva. Most az Istenről pár hazugság, és akkor vége is van.
Nem szabadna félnem, de én félek.
Szabad félelmet éreznem, de a szívem Istent féli. Ezért nem fél a szívem, hiszen tudom, senki és semmi nem árthat nekem.
Becsületesebb, ha Istennek sem mondok nagy szavakat.
Isten adott a szánkba nagy szavakat, magasztalást, hogy felemeljen általuk, és életre keljünk.
Ha jó keresztény lennék, mindig örömet és békét éreznék.
A szívem mélyén öröm és béke van. A legkülönbözőbb érzéseim közepette a bennem lakó Isten örömét és békéjét választom újra meg újra. Ezek voltak a kis ízelítők a millió hazugságból, és ezzel zárjuk, hogy ha úgy lángolunk mi is az Úrért, mint az a végő csipkebokor, akkor nem kell félnünk, hogy kiégünk. Felemelt fejű és lelkes őrállóként állhatunk helyt, emeljétek föl fejeteket, táruljatok fel örök kapuk, dicsőség királya bevonul. Zárásképpen, hogy nagy durranás legyen, hadd durrancsuk ki a hazugságokat kicsit ünnepélyesen, volt bűnbánat a nap kezdetén, ugye a 8. nál ne hazudj, és az volt hozzárendelve a 8 boldogságból, hogy boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Tehát illúziórombolásunk és kiábrándulásunk szolgálat. Ha akarjuk, már most elkezdhetjük ünnepelni, nem kell megvárni a mennyországot.
Jöjj, Szent Lélek, szállj le rám, reményt hozó fénysugár, vezesd az életem a szűk ösvényen, segítsd levetni régi ruhát. Jöjj, Szent Lélek, gyere, szállj le rá, reményt hozó fénysugár, vezesd az életem a szűk ösvényen, segítsd levetni régi ruhám. Jöjj, Szent Lélek, gyere, szállj, reményt hozó fénysugár, vezesd az életem a szűk ösvényen, segítsd levetni régi ruhát. Jöjj, Szent Lélek, gyere, szállj le rá, reményt hozó Szent Lélek, Úristen, gyere, szállj le rám. Ó, reményt hozó vagy ma is, nem fénysugár. Vezesd az életem, jöjj el a szűk ösvényen, segíts levetni bűnös ruhát. Segíts levetni
a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 31. országos találkozóján Budapesten Klára nővér és Szabó József atya a szellemi harcról tartott előadást. Adásunkban Klára nővér az igazság titkáról és felszabadító erejéről szólt. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Tengerjáró Szindbád kalandjai.
Harun al-Rasid kalifa uralkodása alatt élt Bagdad városában egy világot járt ember. Tengerjáró Szindbádnak hívták. Ez a Szindbád, bár sokan kérlelték, évközben sosem beszélt az általa megélt kalandokról. Ám minden évben egyszer vendégül hívta barátait, ismerőseit, illetve mindazokat, akiket érdekelt kalandokban gazdag élete. Megvendégelte őket, majd a lakoma után szépen sorba szedve elmesélte nekik mind a hét tengeri útjának igaz történetét. Éppen úgy, ahogyan most ti is halljátok.
Szindbád első utazása.
Ti, kedves barátaim, tudjátok, hogy atyám tekintélyes vagyont hagyott rám. Sajnos könnyelmű életet éltem mulatós barátaimmal, ezért egyszer aztán arra ébredtem, hogy volt vagyon, nincs vagyon. Úgy döntöttem, kereskedni fogok. Eladtam bútoraimat, ruháimat, az értük kapott pénze mindenféle portékát vásároltam, hajóra szálltam, és útra keltem velük. Sok kereskedő utazott velem, s valahány városban kikötöttünk, mindenütt adtunk, vettünk, csereberéltünk. Egyszer egy olyan szigetre értünk, amely tele volt szebbnél szebb fákkal, és az egész valami nagy mulatókertnek látszott. A hajós kapitány kikötött, s többen partra szálltunk. Tüzet raktunk, és asztalt terítettünk, hogy majd megvacsorázunk. Egyszerre csak rémült hangon kiált felénk a hajós kapitány. Gyorsan vissza a hajóra, utasok! Ez a sziget, amelyen vagytok, nem sziget, hanem egy nagy hal. A hátán tüzet raktatok, most égeti, és már meg is mozdult, hogy veletek együtt a tengerbe merüljön. Ahogy ezt kimondta, az egész sziget, mármint a hal, a tengerbe bukott a hátán levő utasokkal együtt. Rajtam kívül mind belevesztek a tengerbe. Én egy szál deszkába kapaszkodva menekültem meg. A kapitány, mihelyt látta, hogy elsüllyed a sziget, kifeszítette a vitorlákat, és továbbállt a hajón maradt utasokkal. Hasztalan kiáltoztam. Oly messzire távolodott a hajó, hogy nem hallották meg a hangomat. Másnap a tenger egy sziget partjára sodort. A sziget közepén édesvízű forrás akadt az utamba. Itt lepihentem és elaludtam. Mikor felébredtem, egyszerre csak egy lovat pillantottam meg, majd egy férfi hangját hallottam. Azt kérdezte, honnan jövök, és melyik ország a hazám. Megmondtam, majd elbeszéltem, hogy mi történt velem. Erre a férfi egy szép nagy barlangba vezetett, ételt tett elém, s amikor jól laktam, tudatta velem, hogy ő Mirdzsán király főistálló mestere. Ezen a szigeten nevelkednek a legszebb és legjobb lovak, mondotta. Most szándékozunk éppen hazamenni. Magunkkal viszünk téged is. Így aztán eljutottam Mirdzsán király városába. A főistálló mester elbeszélte történetemet a királynak, aki barátságosan fogadott, új ruhát ajándékozott nekem, és megbízott a tenger partjának felügyeletével. Nyamarabb neki akartam látni a szolgálatnak, ezért kimentem a tenger partjára, ahol éppen akkor kötött ki egy gazdagon megrakott hajó. Rengeteg portékát raktak ki belőle. Ezek igen ismerősnek tűntek. Ki ez az áru? Kérdeztem a kapitányt. Tengerjáró Szindbádé, felelte. Az én hajómon indult el Bagdadból, de sajnos útközben a vízbe veszett. Most el akarjuk adni a portékáját, hogy aztán az árát hazavigyük a családjának. Akkor ezt mondtam a kapitánynak. Tengerjáró Szindbád, én vagyok kapitány úr, tehát a portéka az enyém. A kapitány erre közelebbről is megnézett, felismert, visszaadta a javaimat, és felvett a hajójára. Visszafelé szerencsésen utaztunk, s jó egészségben értem haza Bagdadba. Rokonaim és barátaim nagy örömmel fogadtak, hiszen mind halottnak véltek. Nem sokára még szebb házakat vettem, és visszavásároltam mindam a földeket is, amelyeket korábban elprédáltam. Így azután első utamon végül is szerencsével jártam.
Szindbád második utazása.
Első utazásom után ismét nagy jólétben éltem. De egyszer ismét elfogott a vágy, hogy útra keljek. Árut vásároltam, s több kereskedővel együtt hajóra szálltam. Egyszer egy csuda szép, de elhagyatott szigeten léptünk partra. Leheveredtem egy forrás mellé, majd hamarosan elért az álom. Amikor felébredtem, hűlt helye volt a hajónak. Megfeledkeztek rólam, és nélkülem mentek tovább. Képzelhetitek bosszúságomat és kétségbeesésemet. Bódultan jártam, keltem erre-arra mindenfelé. Egyszer csak egy fehér kupolaszerűségre találtam, melynek kerülete 50 lépés körül lehetett. Ahogy néztem, nézegettem, hirtelen elsötétedett az ég, és egy hatalmas testű madarat pillantottam meg a fejem felett. Rögtön rájöttem, hogy ez egy rúgmadár, amiről eddig azt hittem, hogy csak a mesében létezik. A kupola az ő tojása volt. Míg a madár a tojáson ült, s két lábát jó messze előre nyújtotta, vakmerő gondolatom támadt. Az övemmel jó erősen a madár lábához kötöztem magam. Másnap reggel a madár fölrepült, s oly magasan szállott, hogy semmit sem láttam magam alatt. Egyszer aztán oly hirtelen szállott le a földre, hogy szinte elveszítettem az eszméletemet. A lehető leggyorsabban leoldottam magamat a lábáról, és íme, csak nem földbe gyökerezett a lábamon a csodálkozástól. A madár egy mély völgyben tett le, ahol rengeteg gyémánt hevert a földön. De a gyémántok között egy sereg óriás kígyó nyüzsgött. A rúgmadár ezekre vadászott. Napközben ezek a kígyók a rúgmadártól való félelmükben barlangok mélyén tanyáztak, s csak éjjel jöttek elő. Fölfedeztem egy szűk nyílású barlangot, s ide húzódtam éjjelre. A bejárat elé egy nagy követ hengerítettem. Reggel, amikor kiléptem a barlangból, a hegyről egy levágott állat hullott a völgybe, nem messze tőlem. Eszembe jutott, hogy egyszer régen egy öreg kereskedő mesélt nekem erről a helyről. Van egy völgy, mondotta, amelyet gyémánt kövek borítanak, de oly mélyen fekszik, hogy senki oda le nem ereszkedhetik. Hogy megszerezhessék a gyémántot, a kereskedők cselhez folyamodnak. Leölnek egy bárányt, a bőrét lenyúzzák, a húst pedig ledobják a völgybe. A gyémántok a friss meleg húshoz tapadnak. A rúgmadár leszáll a húsért a völgybe, fölrepül vele a hegyre. Ekkor a kereskedők hangos kiáltozásukkal úgy megijesztik, hogy a madár kiejti a húst a csőréből, a kereskedők pedig leszedik a húsra tapadt gyémántokat. Összeszedtem egy sereg gyémántot, megtömtem velük a zsebeimet, aztán az övemmel jó szorosan odakötöztem magam a levágott állathoz. Nem sokára leszállott a rúgmadár. Megragadta a bárányhúst, s vele együtt engem is felrepített a hegy tetejére. A kereskedők már ott voltak. Rettentő lármával fogadták a rúgmadarat. A rúg kiejtette csőréből a húst, s azzal együtt én is a földre pottyantam. A kereskedők roppant csodálkoztak, amikor a kalandomat elbeszéltem. Annak a kereskedőnek, akivel először találkoztam, jó marék gyémántot adtam, a többit pedig eladtam a társainak. Aztán hajóra szálltam és Bagdadba utaztam, ahol családom és barátaim rendkívül örventek a viszontlátásnak.
Kedves gyerekek, ma Tengerjáró Szindbád első és második utazása című mesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket az egyházi rend szentségéről. A mai alkalommal először arról szeretnénk gondolkodni, hogy az egyházi rend szentsége eltörölhetetlen jegyet ad. A katolikus egyház katekizmusának 1581-es pontja így ír erről.
a következő pontokkal együtt. E szentség a Szent Lélek sajátos kegyelme által Krisztushoz teszi hasonlóvá a szentelendőt, hogy Krisztus eszköze legyen az ő egyháza javára. A szentelés hozza a képességet, hogy Krisztusnak, az egyház fejének követeként az ő hármas, papi, prófétai és királyi hivatalában cselekedjék. Az első megjegyzése tehát a katekizmusnak az, hogy a szentelés Krisztus követeként határozza meg a papot, papi, prófétai és királyi hivatalából részesedik. A következő pontban erről ír a katekizmus, miként a kerességnél és a bérmálásnál a Krisztus hivatalában való részesedés egyszer s mindenkorra szól, úgy az egyházi rend szentsége is eltörölhetetlen lelki jegyet ad, és sem megismételni, sem időlegesen kiszolgáltatni nem lehet. Vagyis, ha valakit egyszer az egyházi rend bármelyik fokozatában felszentelték, az a fokozat többé nem ismételhető meg. Az sem lehetséges, hogy időre szóljon a szentelés. Egy-két évre vagy évtizedre nincs ilyen. Eltörölhetetlen jegye a Szent Léleknek. Ott van a felszenteltben. Mi történik tehát akkor, amikor egy-egy pap abba hagyja papi szolgálatát? Erről így ír a katekizmus. Az érvényesen felszentelt személy súlyos indok alapján fölmenthető a kötelezettségek alól, melyek a felszenteléssel adódnak, vagy gyakorlásuktól el lehet őket tiltani. De szószoros értelmében nem válhat újra laikussá, mert a szenteléssel belévésett karakter mindig megmarad. A szentelése napján kapott meghívás és a küldetés maradandóan megjelöli őt. Tehát ez azt jelenti, hogy előfordul, hogy valaki önként otthagyja a papi szolgálatot valamilyen oknál fogva, föl lehet menteni a gyakorlásától a papságának, de nem lehet semmissé tenni a szentelését. Ugyancsak, ha valaki súlyos hibát, bűnt követ el, fölfüggeszthető a gyakorlása a papságnak, de megint csak hangsúlyoznom kell, nem teszi semmissé a szentelést. Az 1584-es pontban így folytatja a katekizmus, mivel Krisztus az, aki a fölszentelt szolga által megvalósítja az üdvösséget, ennek méltatlansága nem akadályozza meg, hogy Krisztus cselekedjék. Mit is jelent ez a mondat? A bűnös pap is pap. A szentségek kiszolgáltatása akkor is érvényes, ha méltatlan a pap az ő szolgálatához. Egyéni felelőssége azonban megmarad. Szent Ágostont idézi a katekizmus a János evangéliumhoz szóló kommentárt. A gőgös szolga az ördögök közé számít, de Krisztus ajándéka miatta nem szennyeződik be. Ami rajta keresztül kiárad, megőrzi a maga tisztaságát, ami keresztül folyik rajta, kristály tisztán jut el a termékeny talajba. A szentség lelki ereje olyan, mint a fény, tisztán érkezik el ahhoz, akit meg kell világosítania. És ha tisztátalanokon megy keresztül, nem szennyeződik be. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, ez azt jelenti, hogy a méltatlan pap is betölti papi szolgálatát, a híveknek nem származik belőle lelki kára, a pap felelőssége bűne miatt azonban megmarad, és számot kell adnia az örökbíró előtt. A következő pontokban a Szentlélek kegyelméről beszél a katekizmus. Azt írja az 1585-ös pontban, a Szentlélek e szentségnek adott sajátos kegyelme, a hasonlóság kegyelme a pap, tanító és pásztor Krisztushoz, akinek a fölszentelt szolgája lett. Tehát a Szentlélek kegyelme köti Krisztushoz a papot, és a papi szolgálata is általa lesz tevékeny. Sajátos szentségi kegyelem a püspök számára elsősorban az erősség kegyelme. A Spiritum Principalem, a lelket, aki a legfőbb vezetőket állítja, kéri a püspököt fölszentelő imádság latin szertartásában. Ez teszi képessé arra, hogy egyházát, mint atya és pásztor határozottan és okosan vezesse és védelmezze, önzetlen szeretettel mindenki, egész különösen a szegények, betegek és inséget szenvedők iránt. Ez a kegyelem sürgeti őt, hogy mindenkinek hirdesse az evangéliumot, és a nyájának a példaképe legyen, előtte járjon a megszentelődés útján, hogy az eukarisztiában egyesüljön a pap és áldozat Krisztussal, és nem riad vissza attól, hogy életét adja a juhokért. A pap és a Szentlélek. Az 1587-es pont így beszél erről. A papszentelés által adott lelki ajándék fejeződik ki a bizánci szertartás következő imádságában, amelyet a püspök a kézrátételőkor mond. Így hangzik a szentelő szöveg. Urunk, akit a papságra emelni méltóztattál, töltsd be a Szentlélek ajándékával, hogy méltó legyen arra, hogy kifogástalanul álljon oltárodnál, hirdesse országod evangéliumát, ellássa az igazság igéjének szolgálatát, fölajánlja neked az adományokat, és a lelki áldozatokat megújítsa. Népedet az újjászületés fürdőjében, hogy nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus visszajövetelének napján előbe mehessen a te egyszülött fiadnak, és a te végtelen jóságodtól kapja meg hivatalának hűséges szolgálatáért a jutalmat. És végül a diákonusoknak a szentségi kegyelem adja meg az erőt, hogy Isten népének a liturgia, az ige és a szeretet diakoniájában a püspökkel és a presbitériumával közösségben szolgáljanak. A papság, az egyházi rend, az ordó tehát a Szentlélek működése az emberben. Kedves rádió hallgatók, a következő alkalommal egy összefoglalással zárnánk le az egyházi renddel kapcsolatos elmélkedéseinket, és folytatjuk a következő elmélkedésekben majd a házasság szentségével a Lélekszavában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!